Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól az ebráig. A műsorvezető Fábián László.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Ma zömmelautós téma lesz a műsorban, hát főleg azért, mert ahogy a múlt héten ígértem, most az M1-es autópálya felújítása lesz a téma. Nyilván azt már itt a műsorban, a rádióban is sokat hallották, hogy ugye felújítják az M1-es autópályát, nem is csak felújítják, hanem kibővítik, tehát ott azért az elkövetkező időszakban komoly hacacárja várható, de most nyilván túl az alap információkon, hogy hogy lesz lezárva, meddig lesz lezárva, meg az adott esetben ebbe a kategóriába az is vele tartozik, hogy mennyibe kerül, meg stb. Egy kicsit technikaibb részletekkel is gazdagítjuk a beszélgetést. A vonalban köszöntöm Szimicsku Lászlót, az MKIF, tehát a Magyar Autópálya Építő és Autópálya Kezelő kommunikációs igazgatója. Szervusz, Laci!
Köszöntöm a hallgatókat, szervusz, és köszönöm szépen a megkeresést. Annyit hadd pontosítsak, hogy csak a 60% a hazai gyorsforgalmi utaknak az, ami hozzánk tartozik. Igen. A Magyar Koncesziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-hez. Praktikusan az M5, M6 koncesziók nem, és néhány kisebb út, mint például az M0, meg az M43. Csak azért, hogy a hallgatók is így egy picit el tudják ezt magukban helyezni, és a térképen, meg fejben is.
Oké, köszönjük, hogy kimondtad a cégnevet, mert pont itt ellapozódott a telefonomon, és ezt köszönöm fejből. Neked mennyi ideig tartott fejből megtanulni ezt a cégnevet egyébként?
Egy pár hétig, de mielőtt belevegyünk a beszélgetésbe, annyit hadd mondjak el előjáróban, hogy amellett, hogy köszönöm a Klubrádió érdeklődését, szeretnék elnézést kérni, hogy nem tudok most személyesen ott lenni a stúdióban, korábbiakkal ellentétben. Nagyon fontos, hogy ezekre a megkeresésekre igyekszem mindig személyesen menni.
Tudom.
Remélem, hogy így telefonon is tudok majd értékes, érdekes és érdemi informatív beszélgető partner lenni. Úgyhogy itt vagyok.
Köszönöm szépen. Akkor figyelj, kezdjük el a teljesen az alapoktól, bár ugye ezt már sokszor átbeszéltük, vagy többször átbeszéltük veled, de tehát 2022-ben vette át az MKIF a Magyar Közúttól többek között az M1-es autópálya üzemeltetését is, ugye?
Így van. 2022. szeptember 1-én került át a magyar államtól 1237 kilométernyi gyorsforgalmi út és útszakasz, ami kezelésünkben, fenntartásunkban felújítást és fejlesztést jelent, a tulajdonjoga a magyar államnál marad. Ahogyan az előbb említettem, az M5, M6, illetve néhány kisebb út, az M0, M43 nem hozzánk tartozik, de az M1, amelyen most fejlesztések indulnak és elindul a bővítés, az igen.
Milyen állapotban találtátok az autópályát a 2022-es átvételkor?
Aki követi a koncesziós társaságnak a felületeit, az folyamatosan találkozhat hiteles és tényszerű információkkal. Többek között egy olyan ábrával is, amely mutatja a burkolat életkorát a pályának 2022. szeptember 1-én, amikor átvettük, és 2024. szeptember 1-én a koncesszió második évfordulójánál. Ugyan véget ért most a szintrehozás, de hivatalos adatok néhány hét múlva lesznek a harmadik évről, de mondom akkor konkrét. Tehát míg az M1-esről beszélünk,
igen,
amíg az M1-esen nagyjából 20%-a volt az útnak 5 évnél fiatalabb a burkolat 22-ben, a 24-es év őszi napjára, szeptember 1-ére ez a szám fölment 67,7%-ára, tehát több mint háromszorosára nőtt az 5 évnél fiatalabb burkolat életkor aránya az M1-es autópályán 2 év alatt, az első 2 év alatt.
De ez ilyen tűzoltásos javítás volt tulajdonképpen, adott esetben tudva vagy készülve, hogy itt lesz egy nagy generál.
Ugye ezt mi úgy szoktuk mondani, és úgy mondtuk, hogy szintrehozás. A magyar állammal kötött szerződésünk két nagyon fontos időpontot és időtartamot foglalt magába. Volt egy 3 éves szintrehozás és egy 10 éves fejlesztés. A 3 éves szintrehozás az most ért véget. Ez azt jelentette, hogy a szerződés konkrétan megjelölte azokat a gyorsforgalmi szakaszokat, amelyeket a többivel megegyező műszaki szintre kellett hozni, és ez az 1237 kilométerből 538 kilométer, tehát az átvett főpályának a 43%-át jelentette. Ezzel a munkával most végeztünk. Uh-huh. Erről még nem adtunk ki sajtóközleményt, néhány héten belül a Klubrádió és ti is megkapjátok. A másik időtartam az pedig a 10 éves fejlesztés, ami a szintrehozás után azonnal indul 25. szeptember 1-ével egészen 2034-ig. Ez a 10 éves időszak, ez egy nagyon mozgalmas időszak, mert bár most aktuális az M1 bővítése, de emellett bővül ebben az időszakban az M7 és az M3 is, és 299 kilométeren, és emellett építünk 279 kilométernyi új gyorsforgalmi utat, illetve a keleti országrészben egy autópályahidat az M3-ason a Tiszán, és a legérdekesebb része ennek az új pályaépítésnek az M200-as lesz, amely majd Komáromtól Székesfehérvár érintésével eljut egészen pontosan, mindjárt mondom, csak rá kell gyorsan néznem a térképre, Sárgogárdig, uh-huh. és Sárgogárdtól érintve az M6-ost átmenve a Dunán, egészen Kecskemét északi részéig halad majd, tehát ez nagyban ki tudja váltani majd az M0-es terheltségét, és a keleti és a nyugati országrész között a hazai, illetve a tranzitforgalom mozgására is nagy hatással lehet.
Hát ez a már régóta dédelgetett terv megvalósítása, ez a déli autópálya, nem? Ez nem az?
Ez nem az, az az M9, az nem hozzánk tartozik majd, uh-huh. de hogy konkrétumokról beszéljünk, az M1 bővítése most indul, az M7-es bővítése 2027-ben veszi kezdetét, igen. és ugyanebben az évben elindul az M200-nak is a bővítése Komárom és Székesfehérvár között.
Oké. Akkor beszélgessünk a bővítési projekt részleteiről. Tehát miért pont most 2025-ben indul el a bővítés?
Ha egyszerű és nagyon triviális akarok lenni, akkor azért, mert hogy az állammal kötött szerződésünk ezt a dátumot határozta meg, legkésőbb szeptember 1-i kezdéssel. Ugye ahhoz, hogy neki tudjunk állni a pályák bővítésének, ahhoz először a felújítást kellett véghez vinni. Erről beszéltem az előbb, hogy a 3 éves szintrehozás véget ért augusztus 31-ével, és szeptember 1-ével pedig hivatalosan is elindult az M1 főpályájának a bővítése. Azért hangsúlyozom ki, hogy a főpályának a bővítése, mert az M1 bővítésének az előkészítő munkálatai, azok már 24 ősze óta folyamatosan zajlanak. Mit jelentenek mindez, vagy mit jelent mindez? Védett növények áttelepítése, régészeti átvizsgálás, lőszermentesítés, közműveknek a megkeresése, szervizutak kiépítése, fák, bokrok, cserjéknek a kivágása, zárójel itt majd a kivágott erdőkkel megegyező területű úgynevezett csereerdőket telepítünk oda, ahol azt az állam kéri, és a pálya bővítése után sem marad a pálya a zöld felület nélkül, hiszen a kerítéshez közel, a pályától távolabb ugyanúgy lesznek fák, bokrok, cserjék. Erről folyamatosan és rendszeresen beszámoltunk mindenfajta felületen a közösségi média oldalainkon is, fotóval, videóval dokumentáltuk ezeket tavaly ősz óta, és jelen pillanatban jutottunk el oda 2025. szeptemberében, hogy most egy úgynevezett sávelhúzásos terelés zajlik az M1-esen, az M0 Tatabánya közötti szakaszon, illetve a Komárom és a Toncó a 94-es kilométer közötti szakaszon. A sávelhúzás azt jelenti, hogy mind a két oldalon, tehát a Győr felé tartó oldalon és a Budapest felé tartó oldalon is, a külső és a leállósávon halad a két irányú forgalom, két sáv Győrbe, két sáv Budapestre, és a belső sávok munkaterületté váltak azért, mert most a belső sávban található növényzet eltávolítás zajlik, emellett a pálya vízelvezető rendszerét is rendbe tesszük, kialakítjuk az üzemi átjárókat, a cölöpözési munkálatokhoz a munkaterületeket lehatároljuk, a cölöpözéseket elkezdjük, és lesznek vízhelyzeti leálló öblök is, és ezek feltétlenül szükségesek ahhoz az új forgalmi rendhez, amely már jövő héten lép majd életbe, amikor kialakítunk egy úgynevezett 2+1+1-es terelést. Hogy mit jelent ez igen. utóbbi a gyakorlatban? Erről mi készítettünk egy animációt, hogy az eredeti forgalmi rendből a legvégső bővítés utáni forgalmi rendbe hogyan jutunk el, milyen folyamatokon, milyen tereléseken keresztül. Ha valaki erre kíváncsi, akkor a felületeinken ezt megtalálhatja.
Igen, én láttam ezt a videót, bocs, hogy közbevágok, nem kell nagyon hardcore-nak lenni, ez egy nagyon látványos és informatív videó, én javaslom mindenkinek, hogy pláne aki arra közlekedik, hogy nézze meg.
Ezt megköszönöm. Annyit hadd mondjak el, hogyha valaki ezt még nem látta, akkor mit jelent a számára 2+1+1, hogy értse. A Győr felé tartó pálya oldalról beszélek, a külső és a leállósávon halad két sávon a forgalom Győr irányába, a belső sávon egy sáv megy Budapest irányába, és a Budapest felé tartó pálya oldalnak a belső sávja is tartalmaz majd egy Budapest felé tartó sávot, és emellett lesz az a munkaterület, ahol a pályának a fizikai bővítését először elkezdjük, kiszélesítjük a töltéstestet, ez földmunkákat jelent, ez kap egy ideiglenes burkolatot, és amikor ez a kiszélesített töltéstest megkapja a burkolatot, akkor ide helyezzük át a Budapest felé tartó pálya oldalra mind a két sávot, tehát a budapesti két sávot, meg a győri két sávot, és az átellenes oldal lesz az, ahol elkezdjük a Győr felé tartó oldalon visszabontani az M1-est teljesen alapig, tehát az 1960-as, 70-es évekbeli alapok is látszani fognak, és újra építjük majd teljesen az M1-esnek a szerkezetét, és ez új burkolatot is jelent teljesen természetesen.
Ez komolynak tűnik, és akkor utána, ha az kész, akkor oda kerül át a forgalom, ugye?
Így van, és a másik oldal az addig kétszer-két sávot magában hordozó budapesti irány lesz visszabontva és újraépítve. Csak érdekességképpen mondom, hogy az újjáépítés és az új burkolat az azt jelenti, hogy átlagosan Magyarországon a gyorsforgalmi utakon nagyjából a burkolat vastagsága 20 cm. Ez egy átlagos érték. A bővítés után az M1-esen 32 cm vastagságú lesz a burkolat. Majd, hogy másfélszeresére növeljük a burkolat vastagságát. Ennek teherbírási okai vannak, strapabíróság, tehát hogy jobban bírja az amortizációt. Azzal, hogy új lesz a burkolat, és a burkolat jobb minőségű lesz, ezáltal a gördülésnél ahhoz abroncsok keltette zaj is alacsonyabb lehet, tehát ez a környéken élőknek a komfortérzetét is javíthatja, de hát ezen túl még sok minden másról is szól az M1 bővítése.
Igen. Én kicsit utána néztem, hogy ez a pályaszerkezet vastagság, ez nemzetközi viszonylatban mit jelent? Neked erről van adatod egyébként?
Én most ezt nem néztem meg, hogy külföldön ez hogy
működik. Mindegy, most én azt hittem, hogy ebben kicsit így bele tudok kötni, de mert ugye, hogy mondjam, tehát nyilván ti kiadtok egy közleményt, hogy 20 helyett 32, aztán semmi, de ahogy tapasztaltam egyébként, ez nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő. Hát különösen, hogyha figyelembe veszik, hogy ez nehéz forgalmi terhelésre tervezett. Tehát,
ahogy... Mindezt úgy kell értelmezni, hogy ez csak a burkolat, tehát az aszfalt, ez a 32 centi, ez alatt még lesz legalább egy 20 centiméteres olyan szerkezet, ami tulajdonképpen az egész burkolatra érkező teherbírásnak az erősségét növeli. Tehát az a fajta szisztéma és az a fajta szerkezet, amiben mi gondolkodunk, az kifejezetten egy nagy teherbírású és jó tömörségű szerkezetet jelent. Ez azt jelenti, hogy nőni fog a pályának a teherbíró képessége, és gyakorlatilag így ezáltal sokkal strapabíróbb, és az amortizációt sokkal jobban tűrő lesz a burkolat.
Kicsit olyan, bár te mindig nagyon lelkesen mesélsz a munkádról, de ez kicsit olyan, mintha ez egy vizsgamunka lenne az MKIF-nek, ezt most nagyon jól meg kell csinálni.
Nem csak ezt kell nagyon jól megcsinálni.
De jó, hanem most persze most a kommunikációs értem, igazgató beszél veled, jó, nem lett végig.
Értem, de igen, tehát hogy, hogy mondjam, tehát azért egy nagyon komoly, szigorú műszaki előírásoknak kell megfelelni, és ezeket át kell majd venni az államnak, hiszen ugye az utak nem kerültek a mi tulajdonunkba, csak kezelésre vettük át őket, állami tulajdonban maradnak, és minden beruházás, amelyet végrehajtunk, legyen az bővítés vagy új pályának az építése, az szintén az állam tulajdonába kerül, az államnak a vagyonát gazdagítja, és nyilván az állam ezt úgy veszi át, hogy az rendben van. De nyilván abból a szempontból, hogy ne kerüljen meg a kérdésedet, abból a szempontból tekinthetjük ezt annak, amit mondtál, hogy ez lesz az első bővítés a mi fejlesztési időszakunkban, ezt követi majd az M7-M3, tehát, és nyilván ezt az egészet úgy kell végigrehajtanunk, hogy a bővítés teljes időtartama alatt a két-két forgalmi sávot, tehát két irányt Győrbe, két irányt Budapestre biztosítanunk kell a közlekedők számára. Én nem akarok nagy kifejezésekkel dobálózni, én inkább csak szerényen úgy fogalmazom meg, vagy annyit mondok, hogy ilyen hosszú szakaszon, ilyen műszaki tartalommal folyamatos forgalom fenntartása mellett Magyarországon autópálya vagy gyorsforgalmi út bővítés még nem volt.
A felújítás alatt hogyan alakulnak a sebességhatárok? A következő megszólaló után a Drácz Tamás lesz, aki az Észszerűbb Közúti Közlekedésért Egyesületén dolgozik. Most akkor már el is mondom, ott a müncheni autószalonról tudósít majd. De hogy ő, és az Egyesület nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy ne legyen felesleges túlkorlátozás, stb. És ezt sokszor lehet tapasztalni. Egyébként ez már nem csak Hungarikum, illetve elsősorban nem Hungarikum, hanem Nyugat-Európában is elég sokszor már jellemző az, hogy érzésre feleslegesen 60-aznak például autópálya felújításokon, ahol korábban mindig 80 volt, most ott végig 60, persze ennek nyilván lehet, hogy szigorú előírásai vannak, de lehet, hogy ez egy trend, hogy lassítsuk a forgalmat. Tehát itt mi lesz? Tehát hogyha például...
Értem a kérdést. Tehát jelen pillanatban, ahogy mondtam, most sávelhúzásos terelés van.
Igen.
Az autópályán, és 80 km/órás sebességkorlátozás van érvényben. Ennek több oka is van. Az egyik nagyon fontos oka az, hogy a két belső sávon, az elválasztósávi növényzet két oldalán, a két belső sávon munkaterület van. A munkaterületben emberek vannak, munkagépek vannak, eszközök vannak, oda be kell juttatnunk az építőanyagokat és a gépeket és az embereket, onnan ki kell juttatnunk a bontási anyagokat, tehát egyrészt az ott dolgozók és a munkaterület biztonságát is szavatolja, másodszorban a célunk az, hogy szabályozva a közlekedésnek a sebességét, megpróbáljuk fenntartani a lehetőségekhez képest a forgalomnak a dinamikáját. Hogyha valaki belegondol, akkor a 130-hoz képest a 80 km/h sebességnél alacsonyabb a követési távolság. Ha mindenki betartja, és nincsenek indokolatlan sávváltások, vagy gyorsítások, lassítások, és nem akadályozza baleset, vagy műszaki hibás jármű a forgalmat. Az elmúlt hetek gyakorlata alapján az M1-es pályán, ha ezek nincsenek, műszaki hiba és baleset, akkor a dinamika fönntartható. Egységnyi felületen kisebb sebességnél kisebb a követési távolság, ergo ugyanannyi idő alatt majdnem ugyanannyi jármű tud áthaladni darabra, mint hogyha nagyobb sebességgel haladnának. Nekünk szerződéses kötelezettségünk, hogy úgy kell bővítenünk a pályát, hogy mellette a két sávot folyamatosan biztosítjuk. Ezt most csak nagyon halkan mondom zárójelbe, nekünk is sokkal könnyebb lenne, hogyha nem forgalom alatt lévő pályán kellene dolgoznunk és bővítenünk, de ez nem így van, ez a feladat, ezt kell megugrani, és ehhez a közlekedők és az ott dolgozó munkatársaim egészségének és életének biztosítása érdekében szükséges a forgalom terelés melletti sebességkorlátozás.
Igen, és ez olyannyira így van, hogy egyszer... Hát egy nem emkifes, de egy hasonló cégnél dolgozó kolléga megjegyezte, hogy sokszor azért tesz neki alacsonyabb sebességkorlátozás, zárójelbe teszem, ez borzalmas egyébként, hogy legalább akkor annyival mennek, amennyi még biztonságos. Tehát azért tesz neki 60-at, hogy akkor kb. 80-nal megy a többség az autósoknak.
Ez mutatja a gyakorlat, és hogy legyünk nagyon frissek, pont ma történt az M7-esen egy olyan baleset, ahol a leállóságon dolgozott egy növényzetgondozást végző gépünk, forgalmi akadályt nem képezett, tehát, hogy gyakorlatilag mellette két sávon lehetett haladni, belementek az autóba, a mi autónkba, és az a sofőr, azért a sofőrért mentő helikopter érkezett, aki belement az autónkba, kigyulladt a jármű, el kellett oltani, és ugye nekünk, az irodánk, a kollégáinknak nem az épületben van, nem egy fedett, fűtött vagy hűtött helységben, hanem a kint a pályán. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy üzemeltessük a pályát, és ott emberek vannak, tehát hogy őket is hazavárják, szeretnének épségben hazajutni, így is a legforgalmasabb szakaszokon, ahol is, amikor csak lehet, például a növényzetgondozási feladatokat az éjszakai órákban végezzük, és így is tele van az internet olyan felvétellel, amit a kameráink rögzítettek, ahol éjszaka mennek neki a gépeinknek. Átlagosan minden második, harmadik héten történik egy olyan baleset, amit a kollégáim a szolgálatteljesítés közben szenvednek el, legtöbbször figyelmetlen autósok miatt.
Igen, tavaly a párizsi autószalonon találkoztunk a francia kollégáitokkal, a Vinci nevű cég kommunikációs vezetője azt mondta, amikor rákérdeztünk, ott képzeld, olyan installációt csináltak, de lehet, hogy ezt a műsorban már beszéltük, amikor itt voltál bent, olyan installációt csináltak, hogy rommázúzott közutas autókat tettek ki. Az nagyon jól nézett ki egyiket, gondolod, hogy a párizsi autószalon milyen, tehát csillogó, villogó csodák, és akkor egy standon meg itt rommázúzott közutas autók, amelyeknek a többségében, de nagy többségében hátulról mentek bele. És akkor kérdeztük, hogy ennek mi az oka, a hölgy csak felmutatta a mobiltelefonját. Tehát a magyarán lefolytva a figyelem elterelt vezetés a probléma. De erre például jó megoldás lehetne a felújítási szakaszokon az átlagmérés. Ezt például Ausztriában előszeretettel alkalmazzák, mert tudom, hogy a magyar gyakorlatban ez nincs benne, de ha mondjuk egy autópálya kezelő, az MKIF, elkezdeni ütni az asztalt, hogy gyerekek, a munkatársaink védelme, épsége, az élete a tét, akkor lehet, hogy jobban átmenne a döntéshozókon ez, nem? Vagy ti nem próbáltok ilyen mellett lobbizni?
Folyamatosan egyeztetünk a rendőrséggel, csak egy mondatot hadd mondjak, több nemzetközi, az előző gondolatodra, a figyelmetlenségre, több nemzetközi felmérés is mondja, például egy osztrák, hogy minden 10 megkérdezett autósból 8 a vezetésen kívül 2 másik dolgot is végez még az autóban, beszélget, cigarettázik, nézi a tájat,
igen.
Tehát a vezetésen túl még 2 csinál, 10-ből 8 sofőr. És a mi tapasztalatunk az, hogy a követési távolság, a sebességben nem tartása, vagy relatív gyorshajtás és a figyelmetlenség, ez a 3 leggyakoribb baleseti ok. Ugye a KRESZ előírja, hogy úgy kell haladnod, hogy bármi történik az előtted haladóval meg tudjálni, és folyamatosan figyelned kell az út és forgalmi viszonyokat, illetve út és látási viszonyokat, ez szerint kell haladnod és döntened, hiszen az a vezetés az társas játék. De hogy beszéljünk a kérdésedről is, a sebességmérés. Ugye mi hivatalosan nem mérhetünk sebességet, de pont az M1-es bővítésével kapcsolatban gondolkodunk azon nagyon erősen, és egyeztetünk a rendőrséggel, hogy legalább tájékoztató jellegű sebességmérés mindenféleképpen legyen a zárásokban. Ez azt jelenti, hogy a sebességkorlátozó táblák mellé, amennyiben erre kapunk lehetőséget és engedélyt, akkor legalább azt egy olyan szerkezetet, vagy több olyan szerkezetet ki tudjunk tenni, ami megmutatja a beérkező járműveknek a sebességét. A nemzetközi tapasztalatok alapján már önmagában egy ilyen hatalmas kivetítőre megjelenő aktuális sebesség is hoz egy jogkövetőbb magatartást.
Igen. Oké. Azt nem derült ki, hogy vagy lehet, hogy csak figyelmetlen voltam, hogy a felújítás maga az szakaszonként történik, vagy Budapesttől Hegyeshalomig?
Na, akkor gyorsan az alapadatokat. M0-tól a 94-es kilométerkőnél lévő Concó pihenőig kell bővítenünk az M1-est oldalanként 2x3 forgalmi sávra, aminek a negyedik sávja is teljes értékű forgalmi sávként használható, intelligens digitális táblákkal megnyitható leálló sáv lesz. Ez azt jelenti, hogy ha forgalomban baleset van, munkavégzés van, akkor ez megnyitható. Így a bővítés után az M0 és Győr között elméletben akár 2x4 sávon is lehet majd haladni az M1-esen.
Igen, elméletileg, tehát ugye itt most behoztad a képbe ezt az intelligens leálló sávot, ugye?
Igen, ez az központból digitálisan meg tudjuk majd nyitni, hogyha baleset van, vagy a forgalmi helyzet ezt kívánja, tehát elméletben akár 2x4 sávon is lehet haladni majd Győr és az M0 között, illetve M0 és a Győr között.
De hogy azt a négy sáv, a négy sávon jön a forgalom mondjuk ömlik Budapest felé, mert úgy érzitek, hogy hoppá, teltház van, akkor azt Budapest az M0-ással együtt fel tudja venni a négy sávot?
Na, mindjárt válaszolok erre is, csak annyit akartam mondani, hogy az M0 Bicske közti szakasz 28. augusztus 31-ig készül, és a Bicske és a Concó közötti következő rész az pedig 2029. augusztus 31-ig. Uh-huh. Ez a rendszer, az ITS technológia önmagában nem megoldás semmire. Lehetőség arra, hogy megnyissuk a sávot, és nagyobb legyen az áteresztő kapacitás, de ez csak úgy működhet jól, hogyha, amit ahogyan te is rákérdeztél nagyon helyesen, hogy például az agglomerációs részeken a budapesti szakaszok képesek-e fölfogni, fölvenni azt a jármű mennyiséget, vagy éppen az M0, ami beérkezik. Nyilván ez a rendszer úgy lesz kialakítva, és a a digitális vezérléseknek a rendszere is úgy lesz beállítva, hogy egyeztetve a budapesti és a Pest megyei közúttal, magyar közúttal, tehát ezt nagyon komoly szakmai szabályozók fogják majd keretek közé szorítani, hogy mikor, hogyan és pontosan milyen módon lehet majd megnyitni mely sávokat a közlekedés biztonság és a forgalom szervezés fenntartásával.
Tehát valóságban ez úgy nézhet ki, gondolom, illetve nem, bocsánat, ez benne van a videótokban szerintem.
Igen, hogy lezúdik a negyedik sáv, és rámennek a járművek.
Igen, de hogy ez úgy jelzik, hogy a pálya fölötti változó jelzésképű táblán ott nem egy X lesz, hanem egy nyíl, vagy valami ilyesmi, ugye?
Igen, nem beszéltünk erről, de néhány gondolatot hadd mondjak, ugye, amikor arról beszélek, hogy ilyen hosszan, ilyen műszaki tartalomban nem volt még gyorsforgalmi bővítés Magyarországon, akkor nem csak a sáv bővítésekről beszélek, hanem arról a pálya elektronikáról, ami kiszolgálja majd az intelligens leálló sávokat, ez portáltáblákat jelent, digitális vezérlőrendszer, ennek az egésznek az IT hátterét, tehát el lehet képzelni, hogy 78 kilométeren milyen sűrűn, milyen minőségű és közlekedésbiztonság számára megfelelő táblákat kell kihelyezni digitálisan, azért, hogy az üzem biztosan tudjon működni, ez az egyik része. De hogy egyébként ez egy teljes komplett rendszer, ez az M1 bővítés, ez nem csak sáv bővítésről szól, 72 darab meglévő alul- és felüljárót kell átépítenünk, mert a kiszínesített pálya nem fér el ezek alatt, ez azt jelenti, hogy átlagosan kilométerenként egyet, csomópontokat korszerűsítünk 11-et, építünk új külön szintű csomópontokat 4-et, átépítjük a pihenőhelyeket, családbaráttá tesszük, lesz 300 új kamionparkoló, alcsomópontoknál körforgalmi csomópontokat alakítunk ki a le- és felhajtás megkönnyítésére 7 helyen, korszerű vízelvezető és víztározó rendszereket építünk ki, és jelentősen növeljük majd a zajvédőfalaknak a hosszát és azok magasságát. Ez azt jelenti, hogy a bővítendő 78 kilométeren meglévő, most ott lévő zajvédőfalaknál 9-szer hosszabb szakaszon, 12-szer nagyobb felületen lesznek zajvédőfalak, hogy a környéken élőknek a komfortérzete az jobb legyen.
800 milliárd, ha jól tudom, ugye a végösszeg?
Ugye mi nem, tehát a koncesszió 35 évre szól, 10 éves fejlesztési időszakunk van, mi nem bontjuk ezeket a bővítéseket különböző szakaszokra. Ez az M1-es bővítése része annak a fejlesztési 10 évnek, ahol három meglévő pályán, M1, M3, M7-nél 299 kilométeren bővítjük a pályát ETS technológiával, és építünk 279 kilométernyi útat. Pillanat, és egy Tisza hidat is. De az tény, hogy ennek a 10 éves fejlesztésnek az összértéke meghaladja az 5000 milliárd forintot, és mint minden beruházásnál a koncesszióban, és minden fejlesztésnél, ehhez mi hitelt veszünk föl, és jelentős önerőt teszünk bele. Tehát ez nem uniós pénzből, nem állami pénzből történik, hanem piaci alapon felvett hitelből valósul meg mindez a fejlesztés, és ehhez nekünk jelentős önerőt is biztosítanunk kell. Uh-huh.
De most nyilván távol áll tőlem, hogy tanácsot adjak neked, de azért ez egy kényes terep. Ugye erről beszéltünk múltkor is a műsorban, hogy van egy ilyen érzése az embereknek, de egy simán egy kocsmai beszélgetésben is sokszor oda jut az ember, hogy Magyarországon extra drága az autópálya építés. Hát nem lenne jobb mondjuk így akár a közhangulat neve, vagy fokozása érdekében ezt így konkrétan megmondani, hogy ez M1-es, ennyibe kerül, kilométerre ennyi, de ez annyi, azért annyi, vagy azért drágább most, és ez most tény, amit mondani fogok, mert a zöldmezős autópálya építésnél az ilyen jellegű bővítés jelentősen drágább egyébként, és ez nemzetközi tapasztalat. Tehát nem lenne jobb ez, hogy akkor egy tiszta lappal játszani?
Azt tudom mondani erre, hogy amikor kijöttek az uniós nyílt közbeszerzési eljárást, akkor gyakorlatilag a legjobb ajánlat nyert, és ez azt jelentette, hogy amikor nekünk ajánlatot kellett tenni, akkor meg kellett azt mondanunk, hogy hogy milyen értéken, milyen összegben tudjuk építeni kilométerenként ezeket a pályákat. Az európai útépítési benchmarkok alapján az Európai Unióban és a kelet-közép-európai régióban szereplő összegeknél alacsonyabb összegért építjük az autópályákat, hogyha általánosságban nézzük és alacsonyabb összegért vállaltuk ennek az építését, és erre azt tudom mondani, hogy az átlagos építési költségeket tekintve a pénzügyi modellünkben, ami egyébként 80 ezer oldal, tehát a beruházási költség, amit itt használtunk, a paraméterek alapján az uniós, a magyar és a kelet-közép-európai átlagok alatt található.
Oké. Most a másik, ami még így eszembe jut, hogyha egy a magyar autópálya állomány jelentős szakaszán én erre kényszerülök majd, hogy csak 80-nal menjek, akkor nem kaphatnék valami kedvezményt, mondjuk akár a matricából, vagy ingyen, mert akkor ez nem is tűnik nekem autópályának, hogy 80-nal megyek.
Az egy teljesen jogos elvárás az utazók részéről, és ezt minden interjúban el szoktam mondani, amikor veled beszélgettem, akkor is ezt megerősítettem, hogy jogos igény az utazók részéről az, hogy jó minőségi úton szeretnének haladni. Az út az egy olyan felújítandó elem, amelyet forgalom mellett kell felújítani. Ez nem olyan, mint az autó, amit leteszünk a szervizbe, és akkor azt mondjuk, hogy akkor két hét múlva megyünk, és akkor a szaki ott dolgozik rajta annyit, amennyit. Az útdíjat ugye, tehát nem mi határozzuk meg annak az árát, és nem is mi szedjük, de az Építési és Közlekedési Minisztérium azt már jelezte, és erről inkább őket kellene kérdezni, hogy az M1 mellett élők és az ingázók életének megkönnyítése érdekében az érintett megyék esetében jelentősen csökkenti majd az autópálya használat díját és a matricák költségét. Tehát az állam ezt a általad is megfogalmazott utazói, újságírói igényt, ha jól olvastam a híreket, akkor ezt lekövette.
Oké. Nos, tehát akkor elkészül az autópálya mondjuk 29-re, akkor ez meddig lesz? Igen. Egy intakt valami. Tehát igen. Most pont egy múlt heti adásból idéznék, ott nyilván nem a ti hatáskörötökbe tartozik, mert egy zebráról van szó, amit felújítottak idén, pár hónap múlva lekopott, és utána annak az útnak a kezelője azt adta, hogy most már nincs több pénz ezt újra felújítani, de akkor nincs erre garancia? Na most, nálatok ez hogy néz ki? Tehát ilyenkor...
Mondom.
Igen, tehát ki építi ezt, és milyen garanciát vállal rá, hogyha bármi van?
No, tehát ez úgy van, hogy ugye nekünk nem csak építenünk kell, hanem nekünk kell üzemeltetni, igen, meg fel is újítani 35 év alatt. Ez azt jelenti, hogy ha mi nem jól dolgozunk, és nem jó minőségben építjük meg az M1-est, akkor utána a saját magunkkal szúrunk, hiszen nekünk kell gyorsabban vagy sűrűbben felújítanunk, és az plusz költség. Nekünk az az elemi érdekünk, hogy jól csináljuk meg, jó minőségben, és ne kelljen hozzá túl sűrűn hozzányúlni. Nyilván az amortizáció és az elhasználódás ezt befolyásolja, főleg egy olyan forgalmú után, mint az M1-es, de mi úgy számoltunk, hogy, és a szerződésünkben az van, hogy amikor véget ér a koncesszió, akkor egy teljesen felújított hálózatot kell garanciával visszaadnunk a magyar államnak a 35 év végén, ez a legvége, de addig is a fejlesztések mellett lesznek közlekedésbiztonsági burkolatmegújítások egyrészt, másrészt pedig a hálózatot átlagosan 10 évenként felújítjuk. Ez nem azt jelenti, hogy akkor 9 évig nem nyúlunk hozzá, és akkor mondjuk egy év alatt megcsináljuk az 1300 kilométert, hanem nyilván függően attól, hogy milyen amortizációja van, mely szakaszok milyen állapotban vannak, de átlagosan azt mondhatjuk, hogy 10 évente a teljes hálózatot fel fogjuk újítani, és tényleg azt tudom mondani, hogy nekünk elemi érdekünk az, hogy jó minőségben csináljuk meg. Most mondok egy konkrét példát, az M1 bővítése után, ugye már mondtam, hogy 20 helyett, a magyarországi átlagos 20 cm helyett 32 cm lesz az aszfaltréteknek a vastagsága. Ez egy normál burkolatnál úgy néz ki, hogy van egy alapréteg, van egy kötőréteg, és van egy kopóréteg, és általában a kopóréteget vagy húznak még egyet, vagy csak a kopóréteget cserélik. Itt az M1-es esetében ez úgy fog kinézni, hogy van az alapréteg, aztán három darab egyenlő vastagságú kötőréteg, uh-huh, és utána erre jön rá egy kopó, tehát kapásból a kötőréteget megtriplázzuk az M1-es esetében, ami azért fontos, hogy tényleg strapabíró legyen, és azt a nagy nemzetközi forgalmat, ami jellemző az M1-esre, ezt jól viselje, jól tűrje, és hogy jól bírja.
Laci, tudnánk még miről beszélni, de...
Bármikor.
Igen, de tudom, hogy te is aztán mész tovább egy másik interjúba, úgyhogy hát amikor már látszik, hogy valami történt, akkor folytatjuk, jó?
Jó, annyit hadd mondjak, hogy készítettünk az M1, dedikáltan az M1 bővítésére egy honlapot. 13 nyelven, magyar plusz 12 nyelven érhető el, minden az M1-esen történő közlekedéssel kapcsolatos információ szerepel fent. Pihenőhelyek csomópontoknak az elérhetősége, vészhelyzeti leállóblokknak az elérhetősége, azok megközelítése, mit kell tenni baleset esetén, mi a teendő műszaki hiba esetén, térképek vannak fönt, kereshető felületek, és az összes környező ország nyelvére lefordítottuk, és még olyan nemzetek nyelvére is, amelyek leginkább használják az autópályát, ilyen például a bolgár, a török, az orosz, a lengyel, mert összesen 13 nyelven. Okay. Kérem azokat, akik használják az M1-est, és ez közszolgálati információ, keressék fel ezt az oldalt, a honlapunkról ez elérhető, folyamatosan frissülő tartalmak lesznek fönt az M1 bővítésével kapcsolatban.
Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon köszönöm a megkeresést, és várom a következő alkalmat, mert nagy téma is, és megtisztelő volt, hogy a Klubrádióban megszólalhattam.
Köszönöm szépen. Szimicsku Lászlót hallották. Na most megpróbálom kimondani. Figyelj, Magyar Koncesziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, az MKIF kommunikációs igazgatóját hallották. Köszönöm szépen, Laci, minden jót is, jó munkát kívánunk.
Köszönöm, viszont hallásra a hallgatóknak.
És most kapcsoljuk a nagyon türelmes Rácz Tamás, akit már itt közben láttam a kijelzőnél, már viszonylag régóta vár. Rácz Tamás az Észszerűbb Közúti Közlekedésért Egyesület elnöke, és Münchenben van, vagy Münchenből jön hazafelé. München most abban a szempontból érdekes, hogy ott tartják a legendás frankfurti autószalonnak az utódját, ugye?
Így van, azt üdvözlöm a hallgatókat és téged is.
Hol vagy?
Juttál valahol, nem tudom, azt hiszem már Ausztriában az autópálya mellett egy pihenőben pont megálltunk.
Igen. Már bocsánat, korodnál fogva pedig, mert te is izgulhatnál a határnál, nem? Tehát, hogy ami ugye régen azért volt, amikor közeledtünk a csehszlovák határhoz, vagy bárhova, akkor volt egy kis zapszem, de akkor most meg már úgy siklunk át országról, ország azt se tudja, hogy hol vagyunk, nem?
Hát csak hegyes alamon jusson át az ember, és akkor utána már igen, ott azért most van egy kis torlódásos nézés, legalábbis ez volt a vasárnap este, amikor jöttünk kifelé, akkor azért megnézik a millió egy vendégmunkást, aki megy kidolgozni.
Oké, csapjunk, tehát a müncheni autóz, az IAA 2025-ről beszélgetünk, ugye a müncheni autószalonról.
Nem, most már
mi volt a legmeglepőbb újdonság neked az idei müncheni autószalonon?
Hát a kínai jelenlét továbbra is, tehát olyan évről évre fokozódik ezeken a rendezvényeken, és most is elsőprő többségben, vagy hát igen, többségben voltak jelen az európaiakhoz képest, úgyhogy, de olyan cégek, hogy nem is tudom őket kiejteni még, tehát hogy nyilván egy BID az abszolút, az tehát úgy voltak a kis infopavilonokon a feliratok, hogy BID IA, tehát a fő szponzora a Müncheni, tehát a német autóiparnak a egyik központjában rendezett autószalonnak, vagy mobilitási kiállításnak, az egy kínai gyártó most már. Sőt, mi is egy élete több BID-vel érkeztünk, mert még csináltak egy ilyen egy tank challenge nevű, vagy egy tankos kihívás nevű programot is ennél a cégnél. Van egy új modelljük, egy plug-in hibrid autó, és akkor mindenféle fővárosokból az újságírókat megkérték, hogy próbáljanak meg egy tankkal eljutni Münchenig, meg aki túl az vissza is. Majdnem sikerült, tehát most tankoltuk tele, de még lett volna benne kilométer. Úgyhogy még a szalonon is túlterjeszkedik a kínai autóipar, elképesztő, hogy milyen intenzitással vannak jelen.
Ettől függetlenül hogyan változott a kiállítás hangulata az elmúlt évekhez képest? Tehát, hogy azért valamiféle optimista lángocska gyullad az európai autógyártók standjain? Hú, de szép kép volt, az érezted?
Igen, nagyon szép. Köszönöm ezt a felvezetést, igen. Hát ugye bemutatták azért az új Renault Clio-t például, az egy abszolút európai autó, abszolút európai piacra.
Hát bocsánat, először is örüljünk, hogy lesz Clio, tehát Clio méretű modell, ugye? Tehát, hogy...
Örülhetünk, igen, bár szerintem lesz egy átrendeződés megint. Tehát hogy ez az SUV őrület azért lassan kicsit talán kifut, és akkor jönnek vissza olyan kategóriák, amikről már lemondtunk. Mert ennek egy részét is a kínaiak fogják hozni egyébként, az egyszerűekre gondolok. Tehát ezek a kis buszok, ezek a családi kis buszok, amik a transporter vagy multivan alapú vagy méretű vagy jellegű kocsikat ki tudnák váltani, kicsit több kényelemmel, komfortabb, azok megint csak távol keletre fognak jönni. De hogy van Clio, tehát azért az fontos, a Mercinél volt egy elektromos SUV a GLC bemutatója, a BMW-nél ugye ott volt a debreceni BMW, a Nuja Classe-nek a design stílusjegyeit újra hozó kis elektromos SUV, azért voltak európai kocsik is, és hogy az európai autóipar is azért mennyire, hogy úgy mondjam, megújulásra képes, még egy török gyártó is itt volt Münchenben, ami minél többször többet gondolkodik rajta az ember, annál logikusabb lépés. Ugye nem kevés török él már Münchenben, és nem kizárt, hogy majd sikeresen fog tudni piacra lépni. Ez a TOG nevű törökországi márka. Kettő darab elektromos autót hoztak el, egy kompakt SUV-t és egy kompakt szedánt, és az egyiket még volt szerencsénk vezetni is, mert olyan szintű tesztvezetési lehetőséget ajánlottak, olyan sok autóval, 8-10 kocsival voltak kint a törökök, hogy mi is simán befértünk így egyszer csak az utcáról beesve, és tudtunk menni egy követ Münchenben az elektromos török TOG-gal.
És egyébként a hajtáslánc tekintetében hogy néznek ki a dolgok? Érezhető, hogy közeledik 2035, zárójelben, amikor tól kezdve csak zéro emissziós autók helyezhetők forgalomban, ami mostani tudásunk szerint feltehetőleg akkumulátoros elektromos autó lesz, vagy valami?
Hát vagy hidrogén esetleg. Igen, nem tudom, de ez is kezdett, hogy jönnek a villanyos modellek sorba. Ugyanakkor van egy reneszánsz a hibrideknek, tehát egy kicsit belassult a tisztán elektromos törekvés, és látunk sok hibridet, ugye mi is ilyennel mentünk ki. A Clio-ból eleve nincs is elektromos, tehát a Renault azt a stratégiát választotta, hogy az új Clio teljesen új, tehát legalább 6-7 év van még hátra, mielőtt netán megint megújulna, az nem is jön ki villanyos verzióban, ott a Renault vásárlók az R5-ösnek és az R4-es elektromos autók közül választhatnak, hogyha kicsi villanyautóra vágynának, tehát talán egy kicsit lesz megint több. Belső égésű motoros autó, viszont dízelt, azt már nagyon keveset találni.
És azt...
Belegondolok, egy darabot sem láttam.
Mit nem láttál, bocsánat, egy darabot sem?
Dízelt.
Aha. És egyébként arra van utalás, hogy akkor ez hogy fog kinézni az átállás? Tehát ugye itt te közben ékelted, hogy esetleg hidrogén. Tehát ebből már kezd kirajzolódni, hogy mi lesz a főcsapás irány 2035 után?
Hát, hogyha a mostani helyzetből vetítünk előre, akkor valószínűleg ez az elektromos akkumulátoros autó, ez lesz a nagy mennyiségű, tehát ebből lesz a legtöbb. Valószínűleg marad még a hibrid, de hibridben a belső égésű motor, ugye máshogy nem is fogja tudni teljesíteni az emissziós előírásokat ezek az autók, csak hogyha van egy elektromos segédlet a belső égésű motor mellett. És a hidrogén az pedig egyelőre nem egységes az európai hozzáállás ehhez. Tehát mondjuk pont Németországban a hidrogén infrastruktúra, az hidrogén töltőhálózat az nagyon fejlett, nagyon erősen nyomják ezt, és 50 kilométerenként lehet találni egy hidrogénkutat. Ennek ellenére az autókiállításon most egy, mondt megint csak a Renault, tehát egy francia márka volt az, aki hozott egy olyan tanulmányautót, ez az Emblem nevű kocsit, aminek a fenntarthatóság és a minél kisebb széndioxid lábnyom érdekében. Tehát ezt úgy csinálták meg, hogy ez egy hidrogén és akkumulátoros elektromos hibrid autó. Tud menni hidrogénhajtással is, és tud menni konnektorról töltött elektromos hajtással is. Pont a Renault úgy látja, hogy így lehet a legjobb hatásfokot és legkevesebb emissziót elérni. Úgyhogy én nagyon drukkolok személyesen a hidrogénnek. Németek mivel is tolják ezt a technológiát. Ausztriában is egyébként erősen fejlődik, nálunk is megjelent már nyomokban, úgyhogy 2035-ig azért van még jó pár év. Valószínűleg egy nagy fejlődésnek leszünk szemtanúi, de az is valószínű, hogy a nagy tömeget ezt az akkumulátoros elektromos autót fogják kitenni.
És technológiai oldalon mit láttál? Tehát, hogy akár az autonóm vezetésben, akár a mesterséges intelligencia felhasználásában?
Hát, nagyon sok, nagyon szép, színes képernyőt, amin villogtak ezek a dolgok, itt ezek a jelszavak. Ugyanakkor, mikor volt szerencsém beszélgetni egy interjú keretében a Renault egyik szélzes fővezérével, akkor ugye föltettük ezt a kérdést, hogy mi az a szint, ameddig ezt nyomja az Európai Unió, hogy ész nélkül, hogy kellenek a félkész, alig használható elektronikus vezetéstámogató rendszerek, és mit mondanak erre a vásárlók, mennyire szívesen fizetik ki azokat a rendszereket, amelyeket első dolgok kikapcsolni, amikor beülnek egy új autóba. És nagyon nagy bólogatás volt a válasz, tehát az autógyártók is azt szeretnék elérni, hogy ezek a vezetéstámogató rendszerek, amikből még nagyon sokáig nem lesz tényleges önvezetés, ezek tényleg csak akkor kerülhessenek be a kocsikba, ha arra a sofőrnek, vagy az adott felhasználói szokások mellett a járművezetőnek ténylegesen szüksége lenne. Ne kelljen ezeket feleslegesen legyártani, beszerelni, upgrade-elni, stb. Mm-hmm. A konnektivitás a másik ilyen dolog, ott én úgy látom, hogy a Google összekapcsoltság az nagyon-nagyon sok autóban megjelenik. Talán így tudják a legegyszerűbben, legolcsóban megvalósítani a hangvezérlést, az élőbeszédértő, élőszavas vezérlést a kocsikban a gyártók. Hogy ez pontosan mennyire jól működik, mennyire lehet rá támaszkodni, a tapasztalataink azt adják, hogy jobb ez talán, mint ami eddig volt, tehát ezek a gyári zárt beszélgető rendszerek, de még ez sem messze nem tökéletes, tehát szükség lesz még egy jó darabig hagyományos kezelőszervekre is. Uh-huh. Mit kérdeztél még? Ja, az önvezetés, az persze a nyomokban sem, tehát ugyanazok a zárt területen engedélyezett önvezető kis buszok vannak itt, mint amiket már sok éve látunk ezeken a
kiállításokon. Semmi újdonság.
Hát egyre több olyan tanulmányautó és kísérleti autó áll a parkolókban, amik nagyon vannak pakolva lézeres és radaros érzékelőkkel, tehát folyik a háttérfejlesztés, folyik a kísérletezés, folyik annak a téli bábnak az űzése, hogy majd egyszer egy kocsit tényleg hazaviessen minket a kocsmában, úgyhogy hogy ne nekünk kelljen vezetni illegálisan utána, de ez persze nem történhet meg, tehát nem is tettem egy életből lett példából, de még ez tényleg messze van, tehát semmiféle üzleti alapú modellt erre nem láttam, hogy készült volna.
Mi volt a személyes kedvenced egyébként?
Meglepő módon egy kínai jármű. Uh-huh. Nem fog ezt beütni a neve, de...
Igen, bocsánat, közben megnéztem, 116 kínai gyártó volt a müncheni szalon.
Köszönöm, én ezt nem tudtam, de annyira kis tűnt.
Ja. Igen. Na igen, és mi volt az?
Istenem, nem fog ezt beütni a neve, de egy picike kis homokfutószerű elektromos kis vatak, aminek az volt a legnagyobb érdekesség, hogy az egész karosszériáját vázát, mint egy cross-autó úgy kell egy kicsit elképzelni, csak azért annál polgári útra termettebb járműről van szó, és az egész tartó szerkezetét, azt egy volt szerkezetét, azt 3D fémnyomtatással készítették el Kínában alumíniumból. A 3D nyomtatás az autóiparban eddig csak a nagyon drága autók nagyon különleges alkatrészeinél szokott felmerülni, mint valós lehetőség a gyártásban, viszont egy kínai startup már tudott csinálni egy meglehetősen nagy méretű, tehát ténylegesen egy kis autó, kétüléses kis autó méretű komplett szerkezetet egy az egybe kinyomtatva. Hogy ez is egy olyan dolog, amit én Európában még nem láttam, ezek szerint Kínában már létezik.
Ha valakiben esetleg még él előítélet a kínai autókkal szemben, hogy azok, mondjuk ez a kis homokfutó megy 3 métert és összerodjan, mert mégsem annyira jó ez a 3D alumínium nyomtatás, vagy jó, értem, hogy BYD, meg értem, hogy mit tudom én, Dongfeng, meg mit tudom én, milyen márkák, de hát azért mégis a kínai, hát az majd aztán, tehát ezt az előítéletet már le lehet dobni, ugye? Tehát pláne itt a sok gyártó sok csodáját látva.
Persze, meg hát ugye épülnek Európában a gyárak. Tehát ahogy annak idején a japán autókat, a koreai autókat elfogadtuk és megjelent a gyártás, sőt a termékfejlesztés is Európában, ugyanezt történik most a kínai modellekkel, és nem mindig csak a BYD-t említsük, ami ugye magyar relevanciával is, mert nálunk is építik a gyárukat. Van egy Chery nevű nagy koncern, ők Spanyolországban már sorozatban készítik azt a nálunk is hamarosan bemutatkozó SUV-t, ami náluk ráadásul külön Spanyolországra kitalált márka néven fut. Tehát onnantól kezdve, hogy egy autót Spanyolországban gyártanak a spanyol piacra a saját spanyol néven, az most miért lenne bármiben is kevésbé bizalomgerjesztő akár, mint hogyha mondjuk egy Seatot, egy Cuprát akarnának, mert egy német cég gyárt a Spanyolországban, spanyol néven a spanyoloknak. Szóval ezek a kínai autók, ezek igazából globális autók, és hogyha nálunk kezdik őket készíteni, akkor éppen úgy a miénk lesznek, mint amennyire egy, mit tudom én, Dacia vagy Volkswagen a miénk.
A rengeteg dolog, ami bekerül az autókba, akár az Európai Unió szabályozás következtében, tehát ami különösképpen, tehát fajlagosan a kis autók árát növeli látványosan, ez a trend, ez tovább folytatódni látszik, tehát tovább drágulnak az autók, most persze lehántva az inflációs dolgokat, amit nem lehet előre sejteni, tehát várható, hogy az autók tovább-tovább drágulnak, vagy esetleg ez megáll, és előjönnek olcsó autók. Most annyit emleket a Renault Twingo jut eszembe, ami ilyen klasszikusan szeretnivaló, jó, olcsó autó volt annak idején. De régen mondjuk akár a Corza is, régen a Corza, vagy a nagyon régi, az ős Panda, tehát ez a Fiat. Tehát ezek tipikusan olyan autók.
Ez valószínűleg az van, amit mondasz, igen, hogy drágulni fognak továbbra, és nem valószínű, hogy visszatérnénk, vagy megállnánk, vagy visszafordulnánk ezen az úton, amiben reménykedhetünk, hogy esetleg ezek a rendszerek ténylegesen felfejlődnek arra szint, hogy használni lehessen őket, és ne felesleges teher és felesleges anyagi teher legyen a kocsikban.
Na jó, csak bocsánat, akkor az olcsó mobilitás, az olcsó önálló mobilitás, az most már elektromos rollerekre korlátozódik majd, mert akkor azt tudja az emberiség többsége megengedni, az európai lakosság többsége megengedi magának.
Hát használt autó, mint ahogy nálunk is van.
Ugye? Na jó, csak az is akkor föl fog drágulni majd, nem? Nyilvánvalóan.
Persze, de ezt, hogy annyira nem vagyok közgazdász, már egyáltalán nem vagyok közgazdász, ezt meg merjem tippelni, hogy hogy fog ez pontosan alakulni. Az látható, hogy mivel az élettartamuk ezeknek az autóknak a vásárlóknál, az, hogy mondjam, a kihasználtságuk, használtságuk az növekszik, később adják el az új autókat is a vevők akár, és tovább tartják meg a még mindig jó állapotú használt autókat, ezért valószínűleg azonnak itt növekszik az értéke persze. Nem tudom, de nagy nem lesz második mobilitási forradalom, hogy újra jönnek a Volkswagenból karok és az 500-as fiatok. Ami reménykedhetünk, az a tömegközlekedési rendszerek, és igen, az egyéni mikromobilitási eszközöknek, meg a hozzá kapcsolódó hálózatnak, a úthálózatnak a fejlődése, és akkor lehet, hogy nem lesz szükségünk olyan sokat autóra, mint amennyi eddig volt.
Vagy emberszállító drónok, nem? Mit szólsz az ötlethez?
Volt, képzeld el, szerint, ugye ezek a multikopterek, ezek mindig előkerülnek ezeken az autószalonokon, mint hát nem vagy repülő autó, de legalábbis repülő valami, ami ilyen autóméretű, és elvitt téged a forgalom fölött valahonnan valahova. Egy kínai gyártónál, azt hiszem a GAC nevű gyártónál láttam ebből egy gyanúsan késznek tűnő modellt, 6 darab rotorra, 6 darab elektromos motorra, és 2 személyes kabinnal, és mondta büszkén az ott szolgálatot teljesítő hostesslány, hogy igen, ez egy széria példány, 26 darab készült eddig a világban belőle, és ebből 20 darab Kínában valóban röpköd, tehát a nagyvárosokban viszi gyakorlatilag a gazdagokat a város felett az egyik helyről a másikra. Inkább kis helikopter ez, mint repülő autó, de ebből a darabszámból talán úgy érződik, hogy ez sem fogja meghozni az olcsó tömeges egyéni mobilitás korszaka.
Tamás, még bő egy percünk van, ami neked szakmába vág, mint észszerűbb közúti közlekedésért egyesület. Ott ezzel kapcsolatban tudtál valamit találni, gazdagodni? Valamivel? Tehát úgy, hogy akár ilyen forgalomszervezésileg, közlekedésbiztonságilag ilyen.
Voltunk az ADAC pultjánál, a német autóklubnak a klubjánál, vagy a pultjánál, és voltunk a német autópályakezelőnél is. Egyetlen ilyen nagyon érdekes információra tettem szert, hogy Németországban 2021 óta egy cég tervezi az ország egész autópálya rendszerének, hálózatának az üzemeltetését, tehát ott egy egységesülési folyamat van. Vélhetőleg egyre több német autópályán lesznek ugyanolyanok a sebességkorlátozások és az egyéb korlátozások ugyanolyan viszonyok mellett. Tehát megszűnik ez az államonként széttagolt jelenlegi helyzet. Én nagyon remélem, hogy ez a folyamat Európára is ki tud terjedni majd, és Európán belül is egy ilyen hosszú utat tervező utazók, hogy járművezető azzal fog tudni majd találkozni, hogy mindenhol egyforma szabályok és korlátok és határok fognak rá érvényesek lenni.
És annyira szívemből beszéltél, most egy viszonylag nagy értékű autó van nálam, nem tesztelés, hanem egy ilyen munka miatt. Tehát szerintem még kb. 30 plusz milliós az autó, nagy is, és minden egyes alkalommal elkezd össze-vissza sípolgatni, mert ugye gyorsabban megyek az általa gondolt sebességű táblafelismerő rendszer van benne, de össze-vissza mér, tehát például a mi utcánkban lakunk, ott 90-nel indít, majd a Budakész útra kikagyolodva talán 15-öt mutat egy jó darabig, és akkor sípol, és azt minden egyes alkalommal ki kell kapcsolni. Éppen azon gondolkodtam, hogy ez milyen kedves, nem? Tehát olyan 30 plusz milliót belefetszülök egy ilyen autóba, és az a maradék 3 gram hajam is kihullik. Tehát, hogy ez...
Hát nekem van egy olyan elképzelésem, hogy az, hogy a régi autókat tovább megtartják a tulajdonosok, abban lehet, hogy benne van, hogy a régi autókat nagyon sokszor jobb vezetni, mint az újat.
Igen.
Mert nincs ennek nagyon nyomasztva ezekkel a...
De ez valami szabályozás miatt van így, hogy ez kötelező, hogy mindig visszakapcsolni ennek a szarnak?
Igen, így van. Ja, igen, ez európai szabályozás. Van egy szép neve is, meg egy rövidítése, most nem fog eszembe.
Mindegy.
De ugyanúgy fogjuk emlegetni nem sokára, mint az Euro 6-ot.
Okay.
Ugyanennek a közlekedésbiztonsági megfelelője az működik erre a területre. Igen.
Tamás, nagyon szépen köszönöm, jó utat kívánok hazafelé. Rácz Tamás hallották, az észszerűbb közúti közlekedésért egyesület elnökét, őket a trafix.hu oldalon lehet elérni. Köszönöm szépen önöknek a figyelmet és Lantai Miklós adásrendező segítségét. Jövő héten folytatjuk. Vigyázzanak magukra, Fábián Lászlót hallották. Viszont hallásra!
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig. Autótól a zebráig.